a mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Isten hozta a testvéreket, szeretettel köszöntök mindenkit, itt a templomunkban igehallgatókat, és mindazokat a testvéreket, akik távolról követik a mai Isten tiszteletet. Isten lelke tegye gazdaggá a rejá hangolódásunkat. Énekeljük kezdőénekül, testvéreim, a 158-as éneket. A 158. ének így kezdődik. Ó, Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek igéjét a Mózes első könyvének harmadik részéből, az első 13 versből. Olvasom Isten igéjét a Mózes első könyvének harmadik részéből, az első 13 versből. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, amelyet Isten teremtett, és azt mondta az asszonynak, csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És azt mondta az asszony a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, amely a kert közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek. Azt meg se érintsétek, hogy meg ne halljatok. És azt mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakított azért annak gyümölcséből, és evett, és adott a vele levő férjének is, és ő is evett. És megnyilatkoztak mindkettőjüknek szemei, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa levelet aggattak azért össze, és körülkötőket csináltak maguknak. És meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt, és elrejtőzött az ember, és az ő felesége az Úristen elől a kertfái között. Szólította ugyanis az Úristen az embert, és azt mondta neki, hol vagy? Ő azt mondta, szavadat hallottam a kertben, és megijedtem, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem. És azt mondta, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, amelyről tiltottalak, hogy arról ne egyél? És azt mondta az ember, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem arról a fáról, és úgy ettem. És mondta az Úristen az asszonynak, mit cselekedtél? Az asszony pedig azt mondta, a kígyó ámított el engem, úgy ettem. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyültünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 412-es éneket. A 412-es ének mind három versével dicsérjük az Urat. Az első vers így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel.
Rajtunk itt az Úr, a 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 Úr,
Gyertek testvérek, imádkozzunk! Teremtő Istenünk, édesatyánk, hálaszót mondunk most együtt neked, az imádság szavaival, vagy az ének által. Köszönjük neked mindazt, amit tőled kaptunk ajándékba, az élet csodáját, a maga összetettségében, különlegességében és kikutathatatlanságában. De köszönjük neked azt, hogy nem csak megteremtettél minket, életet ajándékozva nekünk, hanem a te gondviselő szeretetedben ezt az életet fenn is tartod, hordozod, azért, hogy soha kárt ne szenvedjünk. Köszönjük neked, hogy nem csak biológiai létünket tartod fent. Köszönjük hálaadással, hogy újra és újra felhívott figyelmünket arra, hogy mi sokkal több vagyunk, mint anyag, mint test, mint mulandó por lények. Köszönjük, hogy a te lelkeddel is megajándékoztál minket. Köszönjük, hogy belénk kódoltad azt a felfogó képességet, amivel rejá tudunk hangolódni a te üzenetedre, a te szívednek a dallamára. Istenünk, bocsásd meg, amikor olyan tompa a mi lelki érzékelésünk, és nem tudunk veled kapcsolatba kerülni. Bocsásd meg, amikor a bűn elszakít minket tőled, amikor a világ kívánsága erősebben hat rejánk, mint a te szereteted vonzása. Istenünk, olyankor lesüllyedünk csak a mi mulandó, romlandó testi létünk alacsony szintjére, és olyankor kárt szenved bennünk a lélek. Istenünk, köszönjük, hogy te ezt nem hagyod annyiban, és újra jössz, és szent lelked által feltüzesíted a mi szívünket, a te szereteted által ismét megkeresel bennünket, mert látod, hogy enélkül halódó, magunkba csukló életet élünk csupán. Köszönjük hálaadással, hogy most is kész vagy megkeresni minket, ami hiányérzetünkben, ami fájdalmunkban, ami gyászunkban, ami betegségünkben, ami gyengességünkben, ami magányunkban, ami kételkedésünkben, vagy éppen hitetlenségünkben. És köszönjük, hogy ezeket szeretnéd fölszámolni azért, hogy benned kiegyensúlyozott, veled megbékélt életet tudjunk élni. Erre segíts minket, ez Isten tisztelet által is, atyánk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért könyörülsz rajtunk, és meghallgatsz minket. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 251-es énekünknek az első két versét. A 251-es énekünk így kezdődik: Jövel Szentlélek, Úristen! Drága testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint ez írva található, a János apostol első levelében, a második rész 15. versétől kezdődően. Felolvasom az alapigét a János apostol első leveléből, a második rész 15-től 17-ig terjedő verseiből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. Ez a világ elmúlik, és annak kívánsága is. De aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Ez a világ elmúlik, és annak kívánsága is. De aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Eddig tart az alapige. Drága testvérek, János apostol atyai lelkülettel szólítja meg azokat, akiknek ezt a levelet írta. A második rész, amiből alapigénk hangzik, így kezdődik, hogy fiacskáim, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Aztán megnevezi a gyermekeket a 12. versben, megnevezi az atyákat a 13. versben, aztán megnevezi az ifjakat is, úgyhogy minden korosztályt át fog ez az üzenet. Gyermekeket, ifjakat, atyákat, minden generációnak minden tagját, mert hogy mindenkihez atyai féltő szeretettel fordul János, a szeretet apostola. Aki ilyen gyöngéden, kedvesen, szívet melengetően szólítja meg az ő levelének olvasóit, hogy fiacskáim. Mint amikor becézgeti a szülő az ő drága gyermekét. Igen, így becézget minket is. Isten lelke által az apostol, mint egy 1900 év bő távlatából. Fiacskáim, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Mert hogy ebben a világban, amelyik tele van bűnös kívánságokkal, nagyon könnyen bűnbe eshet az ember. Lásd a bűneset első történetét. A többi már mind-mind annak a következménye. Itt János apostol beszél a test kívánságáról, a szemek kívánságáról, az élet, vagy más fordítás szerint a vagyonnal való kérkedésről, dicsekvésről, és lám, ez az a fajta bűnös kívánság, ami megjelenik a legelső bűnesetnél is. Amiről azt olvastuk, hogy látta azért az asszony, hogy kedves a szemnek, és jó az a fa az eleder, és kívánatos az a fa a bölcsességért, ezért szakított annak gyümölcséből. Evett ő, és adotta vele levő férjének is. Igen, kívánatos a szemnek, kívánatos a bűnös vágyakkal teli testnek. És ez az a fajta kívánság, ami csapdába tudja ejteni az embert. És ettől óvja féltő szeretettel, atyai lelkülettel az apostol az ő levelének olvasóit. Ezért kezdi így alapigénket, hogy ne szeressétek a világot. Testvérek, mi egy kicsit felkapjuk a fejünket, amikor ezt halljuk, mert tudjuk, hogy ugyanez a János az ő evangéliumában fogalmazta meg azt a talán számunkra legismertebb bibliai verset, a János 3.16-ot, amit hallunk vasárnapról vasárnapra, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Nos akkor, hogy is hallgassuk mi most az ő apostoli leveléből hangzó mai alapigét? Ezt a keményen hangzó tiltást. Ne szeressétek a világot. Azt a világot, amit Isten úgy szeretett, hogy az egyszülött fiát adta érte. Érzékeljük, hogy itt valami hatalmas ellentmondás feszül, amit föl kell oldanunk. Miről beszél János az ő evangéliumában? A 3.16-ban? Úgy szerette Isten a világot, vagyis az emberiséget. Úgy szerette Isten a teremtése koronáját, az embert. Az ő bukott állapotában is, hogy az ő egyszülött fiát adta érte azért, hogy bukásából fölemelj. Azért, hogy a bűnesete következményeit, a mezítelenséget, a szégyenérzetet, a félelmet, a remegést, a bujdosást fölszámolja. Igen, így szerette Isten ezt a világot, azaz az embert. Igen, ám csak az a világ, amiben a bukott ember él, és amiben a megváltott ember is él, az a világ lehet az újabb és újabb elbukás szintere. És ettől óvja féltő szeretettel János az ő levele olvasóit, amikor azt mondja, fiacskáim, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. És azért mondom, hogy ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha a görög eredeti szöveget föllapozzuk, a János 3.16-nál is, és itt is, az 1 János 2.15-nél is, ugyanazt a görög szót olvassuk, amikor a világ szeretéséről van szó, vagy amikor Istennek az ember iránti szeretetéről van szó. Úgy szerette Isten a világot, azaz ágápé szeretettel, ahogy a görög eredeti szövegben olvassuk ezt a kifejezést. És itt meg János apostol azt mondja, ne szeressétek ágápé szeretettel ezt a világot. Vagyis olyan szeretettel, amilyen szeretet csak Istent illeti meg. Azaz. Ne istenítsétek ezt a világot. Ne bálványozzátok ezt a világot. Ne hódoljatok úgy e romlott, bukott világ előtt, mint ahogyan Isten előtt kell hódolni az ember. Emlékszünk az Ószövetség híres történetére. Dániel és a társai Babilonban vannak a fogság idején, Krisztus előtt a 6. században. És ott egy despota uralkodik, Nabukodonozor király személyében, aki isteníti önmagát, és megköveteli alattvalóitól, hogy az őt ábrázoló, képviselő, hatalmas, álló kép a szobor előtt mindenki boruljon le, és istenítse őt, és úgy hódoljon neki. És ez Dániel, és az ő társai megtagadják. Miért? Mert nekik van egy igaz istenük, akit ők istenként imádnak, aki előtt úgy hódolnak, ahogy illik az egy igaz Istenhez. És ezért ők, mivel már leborultak, tiszteletteljes hódolattal az egyik az Isten előtt, nem borulhatnak le ugyanolyan hódolattal a bálvány előtt. Mert megvan írva az Új Szövetségben, ugye, hogy nem szolgálhatsz egy szívvel két úrnak. Mert vagy egyiket szereted, s a másikat gyűlölöd, vagy fordítva, és nem lehet megosztani egy szívet két felé. És ennek a szétszakadt lelki állapotnak a nagy veszélyét érzékelve mondja Illés próféta a Kármel hegyén Izrael népének, meddig sántikáltok két felé. Amikor a tékozló fiú az ő vagyonát elprédálva, becsületét eljátszva a disznók válójánál éhezik, mert már annyira se becsüli a disznós gazda, mint egy disznóját, hogy jól lakassa ezt a fiút, akkor felébred benne az atyai ház utáni vágy. És azt mondja, elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom, vétkeztem. Tudjátok, ez a kifejezés az eredeti görög szövegben pontosabban azt jelenti, hogy részekre szakadta. Részekre szakadta. Mert a vétek, a bűn pontosan ott kezdődik, amikor az ember leszakad az élet forrására. Elszakad az ő teremtő Istenét. Itt kezdődik a vétek. És az, hogy egy fiú ott hagyja lázadó szívvel az apját, és még az örökséget is eltékozolja. Ez már csak következménye annak, hogy valaki leszakadt az Isten szívéről. Minden bűn, minden elesettség, minden gyarlóság, amit mi magunk okozunk magunknak és másoknak, az mind-mind annak a következménye, hogy valaki leszakadt az Isten szívéről. Nos, ezt a szakadást akarja Isten fölszámolni. Sőt, az ő gyermekei megváltott keresztjén, hitvalló gyermekei életében szeretné ezt megelőzni. Ezért mondja János apostol az ő levele olvasóinak, az első század második felében élt hitvalló keresztjéneknek, nem a pogányoknak, a hitvalló keresztjéneknek. Fiacskái, ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Azaz, ne szeressétek a világot, ezt a bűnös, romlott világot, ne szeressétek azzal a szeretettel, ami Istennek jár egyedül. Tudjuk, testvérek, hogy ez a világ mindig is igyekezett a maga újabb és újabb jelszavaival rávenni az embereket arra, hogy kövessék úgymond a korszellemet, a legújabb, legdivatosabb filozófiai eszméket, a legújabb életstílust, és tudjuk, hogy ebben mi minden belefér manapság, ebben a nagyon liberális világban. Ma már tudjuk, hogy mennyire nem szent az, ami évtizedekkel ezelőtt atyáink, nagyatyáink idejében még szent volt. Tudjuk, hogy ez a három dolog, amiről itt János apostol beszél, az első század vége felé, hogy a test kívánsága, a szemek kívánsága, a vagyonnal, az élettel való kérkedés, ez a három dolog. Nem csak akkor a római birodalomban, a már hanyatló félben levő római birodalomban jelentkezett erőteljesen, hanem igenis mai világunkban, 21. században még rettenetesebben ránehezedik még a hívő emberek közösségére is ez a háromféle kísértés. A test kívánsága, és itt az eredeti görög szövegben a hústest van, az, amelyik tombol a szexualitásban, amelyik megengedi a pornográfiát, amelyik megengedi az emberkereskedelmet, azért, hogy minél több hasznot húzzon a másik testének kihasználásából. És még lehetne sorolni a homoszexualitást is, és egyebeket. Igen, az a világ, amelyikben a szemek kívánsága ma már kielégíthető minden területen. Valamikor szégyen volt az, hogyha egy föllibbenő szoknya alól kilátszott egy nőnek a bokája. Hol vagyunk mi már ettől a kortól? Aztán jött a miniszoknya divat ideje, amikor már nem volt szégyen a kilátszott a térde. És ma már olyan természetesnek veszi a világ, hogyha úgy vonul el egy fiatal csinos hölgy az utcán, hogy szinte már mindene látszik. De testvérek, lehetne itt említeni a tévé világát, az internet világát, hogy a test kívánsága, a szemek kívánsága mi mindenre irányulhat, és mi minden tud gerjeszteni a sokszor bűnös vágyakkal terhelt testben. Most azt mondja János apostol által Isten szent lelke, Isten mai megváltott gyermekeinek, hogy ebben a világban, amelyik ennyi kísértéssel vesz körül minket, vigyázzatok! Milyen szeretettel szeretitek ezt a világot, vagy milyen hódolattal borultok le előtte? Mennyire engedjük, hogy a reklám hadjárat rabul ejtse a mi gondolatainkat, a mi vágyainkat, a mi szívünket, a mi szándékunkat? Vedd meg, mert megérdemled. Élj a lehetőséggel, és ragad meg, amik csak ajánlják, mert holnap már késő. Beletartozik ebbe a vásárlási őrülettől minden egyébig. És tudjuk, hogy a reklámipar micsoda súlyos pénzeket költ arra, hogy a test kívánságát, a szemet kívánságát, a vágyakat fölgerjessze az emberekben azért, hogy aztán még nagyobb hasznot húzzon azokból, akik ráhangolódnak a bűnös világ sokszor csábító és félrevezető ajánlataira. Mert rádöbben nagyon sok ember, hogy minél inkább ráharap ezekre a nagy ajánlatokra, annál üresebb, annál szegényebb az élete. Minél több tárgyi dologgal veszi körül magát, annál kevésbé marad hely az életében a szellemi, lelki dolgokra. És egyszer nem csoda, ha eljut a kiégés határáig, és nem tud mit kezdeni az ilyen elrontott életével. És ezért mondja testvérek János apostol, hogy vigyázz, ezt a világot ne szeresd azzal a szeretettel, ami csak Istennek jár ki. Mert ha valaki a világot szereti, ilyen világ előtt hódoló szeretettel, akkor nincs meg abban az Atya iránti szeretet. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kérkedése, vagy a vagyonnal való kérkedés, dicsekvés, ez nem az Atyától van, hanem a világból. Testvérek, valaki nagyon találóan így fogalmazott egy tőmondatban, hogy az összpontosítás, a koncentrálás erre a romlott világra hasonló a nyugágyak rendezgetéséhez a süllyedő titánikon. Azt hiszem, hogy mindenki látta közülünk a Titanicról szóló filmnek egyik vagy másik változatát, tudjuk már több változatban. Megfilmesítették ezt a tragédiát. Mit jelent egy süllyedő Titanicon rendezgetni a fedélzeten levő nyugágyakat? Akkor már nem arra koncentrál az ember, amikor süllyed alatta a hajó. Amikor az életről van szó. És hány ilyen kritikus helyzet van az életünk során? amikor értelmét veszti minden olyan dolog, ami valamikor fontos volt az ember számára. Hogy mekkora a házam, hogy milyen autóm van, hogy mennyi pénzem van a bankban. Egy rákbeteg számára a halálos ágyon ez már semmit nem jelent. És hogy mennyire fölborul az értékrendje az embernek akkor, amikor netán a halálos diagnózist közlik vele az orvosok. És netán azt is megmondják, hogy mennyi ideje van hátra. Mire használja ki akkor azt a hátralevő rövid időt? Értelmetlen, felesleges, apróságokkal való bajlódásra? Vagy arra, hogy végleg elrendezze lelke ügyét azzal az Istennel, aki elé oda kell állnia nem sokára. Azt mondja itt alapigénkben a záró, a legtartalmasabb kijelentésű versben János apostol, hogy ez a világ elmúlik, és annak kívánsága is. De aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Ez a világ elmúlik. És annak kívánsága is. Testvérek, mi minden elmúlik? Mi minden elmúlik? Tele van a Szentírás ilyen jellegű kijelentésekkel, figyelmeztetésekkel, azért, hogy döbbenjünk rá arra, hogy ez a világ olyan mulandó, ahogy Jakab apostol mondja a levelének első részében, 10. versben. Hogy elmúlik a gazdagság a gazdaggal együtt, úgy, mint a fűnek a virág. Vagy ahogyan ugyancsak Jakab apostol mondja a 4. fejezetben, nem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert micsoda ti éltetek, bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. Ugye a pára, tudjuk mindnyájan, rövid ideig látszik, aztán eltűnik. Most hát ehhez hasonló a mi emberi életünk. És sajnos ezt sokan nem akarják tudomásul venni. De előbb-utóbb kénytelen tudomásul venni minden ember akkor, amikor érzi, hogy süllyed alatta az élet hajó. Pára az élet rövid ideig látszik, és utána eltűnik. Vagy olyan, mint a fű, annak a virága. Az Ószövetség is beszél erről, az Új Szövetség is beszél erről. Péter apostol is említi, idézve az Ószövetségi igét. Minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull. De az Úr beszéde megmarad örökké, mondja Péter apostol. Jánoshoz hasonlóan, aki alapigénk záró versében mondja, hogy ez a világ elmúlik, s annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Az Úr beszéde megmarad örökké, és aki az Isten akaratát cselekszi, az az ember megmarad örökké. Moody a 19. századi nagy evangélista ezt az igét idézte gyakran. De aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. És az volt a kérése, hogy halála után ezt az igét véssék fel a sírkövére. És ez az ige hirdeti az ő életének a mottóját. Azt, hogy aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Mert a többi mind-mind elmúlik. Ó, mennyire vagyunk mi mai keresztjének tudatában annak, mennyire mulandó, törékeny a mi életünk. Hasonlít a fűhöz, annak virágához, amelyik ma van, holnap elszárad, elhervad, és többé nincs. Vagy a párához, ami rövid ideig látszik, és utána eltűnik. Eltűnik, elmúlik. Milyen súlyos kifejezések ezek, testvérek. És mennyire nem akarjuk tudomásul venni, hogy elmúlik az ifjúságunk, elmúlik a szépségünk, elmúlik az erőnk, elmúlik az egészségünk, és egyszer elmúlik az életünk. Sokan nem akarnak erről hallani sem, Nem akarnak tudatosan szembesülni ennek a valóságával. Pedig elég minden reggel a tükörbe nézni, és ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, elismerjük, hogy a tükör ma már más képet mutat, mint 5 vagy 10 évvel ezelőtt. És ha rég nem találkozottunk valakivel, és összefutunk netán egy érettségi találkozón, akikkel 10 vagy 20 éve nem láttuk egymást, csak nézzük, hogy megöregedett. Persze ugyanazt gondolja ő is, amikor reánk néz, mert senki nem kivétel az idő múlása és vasfoga alól. Igen ám, de miközben ez a világ elmúlik, és annak a kívánsága is. Mikor döbbenten tapasztaljuk, hogy amikor fiatalok voltunk, mi mindenre vágytunk, és mi mindenért lelkesedtünk, és idős korban már nem izgatnak ezek a dolgok. Most aközben, mikor ezek a vágyak is elmúlnak, aközben van-e valami, ami megmarad? És ez a nagy kérdés. Mert azt mondja itt János apostol, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad. Örökké. Örökké. Nem néhány évtizedig. Nem csak úgy, ahogyan olvassuk egy-egy ószövetségi zsoltárban, hogy megérik a vénkor, és még akkor is virágoznak az Isten félő emberek. Nem mindig igaz ez sem, mert az Isten félő ember is meghalhat fiatalon. Nem minden Isten félő ember éri meg az idős életkort, de megmarad örökké. Akkor is, ha netán rövid ideig él a Földön, akkor is, ha netán hosszú életet kap ajándékul itt a Földön Istentől, de elmúlik az is, ami 40-50 évig tart, vagy 70-80-90 évig tart, az is egyformán elmúlik, de megmarad örökké. Az, aki az Isten akaratát cselekszi. Cselekszi. Nem aki tudja, hanem aki cselekszi. Nem mindenki, aki mondja, Uram, Uram, megy be az Isten országába, tanítja Jézus, hanem aki cselekszi az én atyám akaratát. Testvérek, annyiszor hallottunk mi már ennek a különbségéről, hogy mit jelent tudni, és mit jelent megtenni azt, amit tudok. És nyilván ez a gyakorlati kereszténységre utal minket. Ezért mondja János apostol, fiacskáim, én ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Hogy ne szeressétek ti ezt a világot, ezt a bűnös kívánságokkal terhelt világot, amelyik csapdába akar titeket csalogatni. Ne szeressétek azzal a szeretettel, amivel Istent kell szeretni, hanem úgy szeressétek, ahogyan Isten szerette, hogy igyekezzetek megmenteni a bűnbe esettet, az elbukottat, az eltévejedettet. Igyekezzetek visszahozni az Isten szeretetének forrásához. Mert Isten is ezt tette a bukott Ádámmal és Évával, mikor utánuk ment, mikor rájuk kérdezett, mikor felöltöztette őket. Igen, Isten szeretete ezt akarja velünk is megtenni, hogy mi is részesei legyünk az ő cselekvő szeretetének, miközben ráhangolódunk az ő üdvözítő akaratára, hogy így megmaradjunk az örökké valóság számára. Akkor is, ha ez a romlandó testi életünk egyszer elmúlik. Amen. Válaszoljunk, drága testvérek, Isten igének az üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 471-es énekünknek az első két versét. A 471-es ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Rád tekint már hitem, megváltom, Istenem. Köszönjük hálaadással, Istenünk, hogy újra szóltál hozzánk. Köszönjük, hogy szeretettel, atyai törődéssel és féltéssel intettél minket is arra, amire János apostol az első század végi keresztjéneket. Hogy ne szeressük ezt a világot, maga romlottságában, bűnös kívánságaiban, elesettségében, azzal a szeretettel, ami egyedül csak téged illet meg. Istenünk, köszönjük, hogy te helyesen szereted ezt a világot. Mentő szándékkal, lehajló szeretettel jöttél el embertestben közénk Jézus Krisztus személyében, aki ebben a világban élte le földi életét, hozzánk hasonló embertestben, fázva, éhezve, szomjazva, gyötrődve, halálfélelemben tusakodva a Gecsemáné kertben is. Köszönjük, hogy ő gondoskodott az éhező körül is, amikor megsokasította a kenyeret, a halat. Gondoskodott a szükségbe jutott esküvős seregről, amikor a vizet borrá változtatta, hogy fölszámolja a nagy szükséghelyzetet. És azt is köszönjük, hogy úgy imádkozott az ő világból való kilépése előtt. Atyám, nem azt kérem, hogy vedd ki őket ebből a világból, hanem hogy őrizd meg őket ebben a világban, a gonosztól. Köszönjük, Jézus, hogy így könyörögsz ma is az Atya színe előtt érettünk. Miközben itt hagytál minket ebben a romlott világban, megőriz minket, megváltott gyermekeidet a gonosztól. Attól az eleséstől, bukástól, csapdahelyzettől, ami annyi fájdalommal jár. Köszönjük, hogy ettől szeretnéd megóvni, megkímélni a te gyermekeid életét. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk mindazokat, akik még nem ismerték fel ennek a világ bűnös csábításának a sokféle veszélyét. Adj nekik, Istenünk, óvatosságot, rád figyelést, hogy észrevegyék a gonosz által fölállított csapdákat, és tudják azt a te bölcsességed birtokában velünk együtt kikerülni. Köszönjük, hogy rábízhatjuk a betegeket, a szenvedőket. Légy áldott orvosuk, irgalmas gyógyítójuk. Könyörgünk a gyászolókért. Közelebbről azért a családért, ahol a héten temetés volt. Te vigasztald meg az özvegyasszonyt, az ő fiát, az elhunyt testvéreit, közeli, távoli rokonait. Köszönjük, hogy a te kegyelmed elég ahhoz, hogy megtartassanak mindnyájan, és megvigasztaltassanak te általad. Istenünk, kérünk, áld meg hétköznapjainkat, munkáinkat, harcainkat, küzdelmeinket. Őrizd meg a kísértéstől, a gonosztól, a bűntől. Hadd tudjunk tisztaságban, szentségben élni, becsületben és igazságban járni. Köszönjük neked hálaadással, hogy Jézus Krisztusért velünk maradsz ígéreted szerint minden napon a világ végezetéig. Amen.